Egyház, társadalom, szerzetesség, nemzetközi konferencia Rómában. Hallgassák meg Sági Marian történésszel készített interjúnkat.
Május 31-e és június 3-a között zajlott a Szent Anselmo Kolostorban, Rómában az Egyház Társadalom Szerzetesség című második nemzetközi konferencia, amivel párhuzamosan a Regula Benedicti konferencia is zajlott. Magyar részről Sági Marian történész vett részt ezen a tanácskozáson, és őt kérdeztük a konferencia témájáról és saját előadásáról.
Ez a konferencia, mint a címe is mutatja, eléggé parttalan. Ez egy óriási nagy téma, hogy egyház, társadalom, szerzetesség viszonya miben állt és miben áll a múltban, illetve ma. Az a szekció, amelyben én vettem részt, talán a legizgalmasabb kérdésekkel foglalkozott. Én Szent Mártonról beszéltem, ugye Szent Márton Túr püspöke volt, de életrajzírója, Sulpicius Severus azt hangsúlyozza, hogy Márton szentségét és Márton nagyságát nem püspöki hivatala adta, hanem az a szerzetesi aszkéta életmód, ahogyan élt. És ugyanakkor a világban, a világi funkciókban elmerülő püspök, hiszen a püspök feladata, különösen a késő antikvitásban, az mindenképpen egy világi funkció is volt, részben a pasztoráció, részben pedig az igazságszolgáltatás, és hogy ebben az időben, a IV. Században éppen egy új modell kerül előtérbe, a szerzetes püspök modellje, ami aztán meghatározó lesz egész Európában, tulajdonképpen a középkor végéig. Egy amerikai kolléga egy másik nagyon érdekes kérdést feszegetett, mégpedig azt, hogy a szerzetesek mennyiben tartoztak az elithez, illetve mennyiben végeztek egyszerűbb kétkezi szolgai munkát. Ugye a Szent Benedek regulája azt mondja, hogy ora et labora, imádkozzatok és dolgozzatok. Tehát a benedeki regulában pontosan az az érdekes, és hát ez a nyugati szerzetességnek a nagy vívmánya és a nagy előnye a keleti szerzetesekkel szemben, hogy nem csak az imára, nem csak a kontemplációra összpontosítottak, hanem valóban dolgoztak is. Na most ez az előadás, amit említettem, szintén a nyugati szerzetességgel és Márton korával foglalkozott, hogy Márton kolostorába arisztokrata ifjak özönlöttek. Részben az arisztokraták lemondtak a birtokaikról, a másik gyakori fogás, és hát ez bizonyult időtállóbbnak a későbbiek során is, hogy a saját birtokaikon alapítottak kolostorokat, és oda vonultak ők is visszaszerzetes életet élni. Keveset tudunk ezekről az emberekről, de végül is kiderül, hogy a nagy arisztokraták mellett azért rengeteg olyan később konverzusnak nevezett testvér is élt ezekben a kolostorokban, akik az egyszerűbb szolgai munkát végezték. A II. Vatikáni zsinat után egyrészt megszűnt tulajdonképpen a konverzus intézmény, tehát szerzetesnek lenni, az valóban egy elit hivatás. Szerzetes élete állandó tanulást.
Nemrégiben jelent meg Isten barátai címmel a legutolsó könyved, amiről egy korábbi adásunkban Szőnyi Zsuzsa már ismertetést adott. Miért született meg ez a mű? Mi ihlette?
Isten barátai, ez a szerzeteseket jelenti. A IV. Századi szerzetességről írtam ezt a könyvemet. Ez tulajdonképpen egy előtanulmány volt a saját magam számára Szent Márton életének a vizsgálatához, amit szerettem volna mindenképpen megírni, és ami most dolgozom. De végül is ez egy önálló könyv lett. A téma, amivel foglalkozom ebben a könyvben, Remete Szent Antal élete, ez a keleti és a nyugati szerzetességnek az úttörő alakjáról szól. Nyilvánvaló, hogy Remete Szent Antal már a saját korában is olyan nagyságokat ihletett meg, mint alexandriai Szent Atanáziuszt, aki az életrajzát megírta, és aztán persze az összes későbbi tudós, a 16. századtól kezdve, akik azon vitatkoztak, hogy valóban Atanáziusz írta ezt az életrajzot, hogyan ábrázolja Szent Antalt kopt földművesből lett remetét, hogyan ábrázolja az alexandriai püspök. Másfelől pedig valahogy az írás során arra felé vette az irányt, hogy azt mutassam be, hogy hogyan alakul ki a szentekről szóló életrajz, a hagiográfia műfaja. Minden szentnek megírták az életrajzát, részben természetesen a Biblia alapján, én ezt nagyon hangsúlyoztam, hogy a szent életrajz modellje az az evangélium. Tehát Isten barátai, azok Krisztus követői, és az életrajzuk is óhatatlanul, illetve nagyon erőteljesen kötődik Krisztus életrajzához. Ugyanúgy próbálják az életrajzírók bemutatni hősüket, mint ahogy Jézust mutatták be az evangéliumok. A másik pedig az, hogy amikor azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakul ki egy műfaj, hogy egyáltalán miért mutatnak be szenteket. Itt tulajdonképpen a szent ember megszületését követhetjük nyomon, és ez az életrajz teremti meg azt a modellt, ami 1000 éven át meghatározó a nyugati és a keleti kereszténység számára. És a harmadik, amit bemutattam, az pedig az, hogy ez az életrajz, a Vita Antonii, hogyan hat szinte azonnal nyugaton, tehát hogyan kezdik el utánozni, hogyan kezdenek el vele versengeni. Az utolsó momentum, amit még vizsgáltam ebben a könyvben, az pedig az volt, hogy mennyiben tér el a keleti görög koncepció, a szentről való és a szent helyről való elképzelés a nyugati koncepciótól.
És Isten barátai közül miért esett a választás Szent Mártonra?
Azért, mert egy Pannoniában született szentről van szó, aki a középkor legnépszerűbb szentje volt. Sajnos Magyarországon nagyon keveset tudunk róla, annak ellenére ugye a legelső és a legnagyobb bencés apátságunk, a Pannonhalmi főapátság is Szent Márton apátság névre hallgat, de éppen azért, mert hogy ez a Pannonhalma elnevezés vált népszerűvé, ezért amikor Szent Márton apátságáról beszélünk, akkor sem az ő nevét említjük. Úgy vettem észre, hogy a mai diákok például, akiket az egyetemen tanítok, nagyon-nagyon keveset tudnak Mártonról. Az Isten barátai könyvben próbáltam magának a szent életrajznak a születését bemutatni, hogy mik azok a fő motivumok, amiket ezek az életrajzok követnek. A Szent Márton életrajz, a Vita Martini, az pedig egy egészen különleges dolog a Vita Antonihoz, tehát az előképekhez viszonyítva. Egyrészt azért, mert ez a harmadik nagy szent életrajz igazából, ez is természetesen a Szent Antal életrajzzal versengve íródott, ezt többször meg is említi a szerző Sulpicius Severus, de ez egy egész különleges alkotás, tehát semmi köze szinte az ihleten kívül, hogy görög nyelvű keleti életrajzból vette, nagyon-nagyon kevéssé hasonlít rá, és hát ez is érdekes, hogy egy tőről milyen különböző virágok tudnak fakadni. Ugyanakkor éppen ez az életrajz a művészi ereje révén óriási hatással volt aztán később a latin hagiográfiára. A különlegessége tulajdonképpen az életrajznak az, hogy már a hős életében íródott. Ez az az első szent életrajz, amelynek a hőse nem egy szent remette, hanem egy szent püspök. Még ez a könyv nincs befejezve, tehát remélem, hogy a nyár folyamán be tudom fejezni, és Szent Márton ünnepére november 11-ére meg fog jelenni otthon, a Kairosz kiadónál. Minden esetre én azt szeretném hangsúlyozni, és talán ez egy jó végszava is lehet a beszélgetésünknek, hogy az aszkéta püspök modellje, az aszkézis mint modell, az azért válhatott annyira vonzóvá nyugaton, mert a nagy barbár támadások, a nagy germán népvándorlás korában vagyunk, amikor valóban annyira megrendült az emberek alatt a talaj, hogy egy nagyon erős, egy nagyon határozott vezetőre volt szükségük, de nyilván egy olyan vezetőre, aki egyrészt együtt tud érezni az ő problémáikkal, másrészt ő maga is példát mutat arra, hogy hogyan lehet túlélni ezt a nagyon nehéz időszakot, részben ugye a lelki nagyságával, részben pedig a saját önmegtartóztató aszkéta életével.
Sági Marian történésszel Somogyi Viktória beszélgetett.